prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében egy friss heti hír került terítékre. Sikeresen zárta új részvényeinek jegyzését a Navigator Investments. Ezzel kapcsolatban kérdezzük a társaság alapítóját, igazgatóságának a elnökét. Műsorunk második részében pedig hazai makrogazdasági kilátásokkal, inflációs pályával, növekedéssel és a költségvetés helyzetével foglalkozunk részletesebben.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében az Xtend piacon csak nem másfél évvel ezelőtt debütált Navigator Investments-el foglalkozunk. Itt van velünk a vonalban Jutasi Zoltán, a társaság alapítója és igazgatóságának elnöke, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Mielőtt tőzsdére léptetek, már sikerült egy jelentős 415 millió forintos tőkeemelést végrehajtanotok, és most a közleményetek alapján január 10-én zárult az a friss tőkebevonás, ahol nagyságrendileg ismét ilyen 1 millió euró körüli összeg folyt be forintban. Mennyire ítéled meg sikeresnek ezt a tranzakciót?
Ha az elmúlt 1-2-3 évet veszem alapul, én azt hiszem, hogy nem sokat változott az elmúlt időszak ahhoz képest, hogy mennyire volt egyszerű vagy mennyire nehéz plusz forrás bevonni. Hogyha akár az intézményi, akár a magánszemélyek oldaláról nézzük azt, hogy milyen piaci lehetőségek vannak, milyen hozamok vannak, továbbra is azért igen magas állampapírpiaci hozamokkal és olyan hozamokkal kell versenyezni, amik nem teszik könnyűvé azt a feladatot, hogy plusz tőkét vonjunk be a társaságba. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha innen közelítek, akkor ezt mindenképpen sikeresnek tekinthetem. Ha a tulajdonosi struktúra fő számait nézzük, akkor nagyságrendileg 10% körüli arányon nő a közkész hányad a részvények struktúrájában.
Mire tervezitek fordítani a most bevont forrásokat?
Nem változott a stratégiánk. Az eredeti célkitűzésünk a tőzsdére menettele az volt, hogy olyan társaságokat vásároljunk föl, amik illeszkednek a portfóliunkba, ipari termelő vállalatokat, generációváltási problémával küzdő, de alapvetően nagyon jól működő cégeket kerestünk föl és vizsgáltunk meg az elmúlt évek során. Van egy szűkített listánk azokról a cégekről, akik beleilleszkednek a stratégiánkba, úgyhogy mindenképpen arra szeretnénk fordítani ezt a plusz forrást, hogy meg tudjuk valósítani azokat az akvizíciókat, vagy azt az akvizíciót, amit elterveztünk már, most már lehet azt mondani, tavaly előtt, ugye 2022-ben mentünk be az Xtend piacra, akkor is ez volt a célunk, ez nem változott. Ehhez folyamatosan plusz tőke és hitel piaci termékekre van szükségünk. Ezt valósítottuk meg most egy következő tőkeemeléssel.
A Navigatornak alapvetően célkitűzése az, hogy évről évre újabb akvizíciókat valósítson meg. A 2022-ben akvirált társaság, az Instrum mennyire tudta beteljesíteni az akvizícióhoz fűzött reményeket?
Én azt hiszem, hogy az Instrum tranzakció teljes mértékben hozta azokat az eredményeket, amiket vártunk magától a társaságtól, a társaság menedzsmentjétől és a munkavállalóitól az elmúlt időszakban. Én azt hiszem, hogy ez egy jó visszajelzés arra, hogy amit eredetileg elterveztünk, az koncepcionálisan jó. Gyakorlatban természetesen minden ilyen élethelyzetben vannak feladatok, meg irányváltások, módosítások, amiket a mindennapokban végre kell hajtani egy cég működése során. Különösen akkor, hogyha egy olyan társaságról beszélünk, ahol egy céget az alapító az több 10-20-30 éven keresztül itt és ott egy ilyen változási tulajdonosváltás, az mindig rengeteg feladatot ad a csapatnak is, akik ott dolgoznak, és az új tulajdonosi körnek, az új menedzsmentnek is. De én azt hiszem, hogy abszolút sikeresnek értékelem, és értékelhetjük mindannyian a cégen belül az Instrum akvizíciót. Stabil ügyfélkörrel rendelkezik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani recessziós időszakban is a társaság jól teljesített, úgyhogy én bízom benne, hogy a következő ilyen irányú akvizícióknál is hasonló tapasztalataink lehetnek. Mi is tanuljuk ezt a műfajt, minden egyes társasággal, ami bekerül a Navigator csoportba, egyre több tapasztalatunk, egyre több információnk van, és hát nem beszélve arról, hogy azért a szinergiákat is ki tudjuk használni. Törekszünk arra, és a következő akvizícióknál is ez egy fontos szempont, hogy olyan társaságokba fektessünk be, olyan társaságokat vegyünk meg az alapítóktól, amelyek illeszkednek ebbe a portfólióba, és szinergiákat is ki tudunk használni. Ezért is van az, hogy mi kifejezetten ipari termelő alkatrész, gépalkatrészgyártó társaságokat vásárolunk fel, mert ott mind a piaci oldalon, mind szakmai oldalon, mind a géppark ellátottságában látunk olyan pozitív együttműködési lehetőségeket, ami mindenképpen többletet adhat a cégcsoportnak.
Beszéljünk röviden a másik portfólió társaságról, a Trifóliumról is. Ott mennyire mozdult el a bevételi oldal annak tudatában, hogy itt a kiállítási piacon egy jelentős fellendülés történt?
Jelentősen. Ugye ott, amikor a Trifólium tranzakciót megvalósítottuk, egy nem kellemes meglepetés ért minket azzal, hogy a Covid hatására gyakorlatilag összeomlott a piac. Ugye 2020-ban a Trifóliumnak gyakorlatilag a piacának a 80-90%-át elvesztette a társaságunk, és hát meg kellett küzdeni avval az élethelyzettel, hogy szinte nulláról kellett visszahoznia ezt a pozíciót. Én azt hiszem, hogy egyébként a menedzsmentnek és a cégben dolgozó munkatársaknak is mutatja felkészültségét, meg a harcüzettségét, vagy az körülményül kitartását, hogy sikerült először szögletre kivinni ezt a helyzetet, majd megnyerni ezt a meccset, mert 2021-22-es évben a kiállítási piaci munkák helyett a hazai belső építészeti piacon sikerült olyan projekteket megcsinálnunk, ami teljesen nem is, de azért jelentős részben pótolta a bevétel kiesést. És a tavalyi év az már ismét a kiállítási piacról szólt. Ahogy a nemzetközi elemzéseket, sajtócikkeket olvasom, a kiállítási piac 2024-ben az idén fog nagyjából visszatérni arra, ahol már arra szintre, ahol 2020 a Covid előtt volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy folyamatosan növekvő piaciparág, jelentős változások előtt áll ez is, mert környezetvédelmi szempontból, anyagfelhasználásban, árstruktúrában nagyon-nagyon sok minden változott. Én azt hiszem, hogy a tavalyi évben, 2023-ban és 2024-ben is a cégünk azon dolgozik, hogy ezzel a hullámmal, most meg a másik piaci változást, a belső építészeti, építőipari piaci változást tudjuk kompenzálni. Ugye itt az építőipar nem csak Magyarországon, hanem a régióban is azért elég jelentősen visszaesett. Ennek én azt hiszem, hogy a Trifólium esetében a hatását azt messze túl tudjuk kompenzálni a kiállítási piacon való részvételünk az ott lévő munkáinkkal.
A generációváltó cégek nem csak a navigátor érdeklődését keltették föl, nyilván vannak más szereplők is a piacon. Mik lehetnek azok a relatív versenyelőnyök, amik a navigátort egyébként vonzóbbá tehetik a tulajdonosok számára? Mi az, ami megkülönböztet titeket a piacon aktív, hasonló profilú cégektől?
Én azt hiszem, hogy mi azért nagyon az úttörő cégek között vagyunk, tehát jóval hamarabb elkezdtünk ezzel foglalkozni, mint sokan mások, egyszerűen azért, mert a múltunkból, vagy az én személyes múltamból fakadóan is számos olyan élethelyzetben voltam, ahol alapító tulajdonosokkal, tulajdonostársakkal dolgoztam együtt. Ha lehet ezt mondani, megtanultam velük kommunikálni. Mit gondolunk egy ilyen cégnek az életéről, kinek mi a fontos? Én azt hiszem, hogy nagyon sok emocionális kérdés felmerül egy ilyen ügyletben, bármilyen furcsa, aminél nagyon nem mindegy, hogy a vevői oldalon ki és hogy jelenik meg. Plusz a másik, hogy egy nagyon érzékeny szűrőrendszer kialakult, egy védekező rendszer a társaságunkban, mert azért azt is el kell mondani, hogy az a 90-es évek elején alapított társaságokat azért, ha nagyon-nagyon csúnyán szeretnék fogalmazni, akkor elég jelentősen ketté lehet osztani. A jó perspektívával, és azt gondolom, hogy egy nagyon szépen tisztességesen jó üzleti haszonnal működtetett cégek, és hát vannak a, hát hogy úgy mondjam, nem annyira jó állapotban lévő társaságok. Megvan az a módszertanunk, amivel most már ezeket elég jól látjuk, és elég hamar ki tudjuk szűrni azokat a cégeket, amikkel nem szabad foglalkozni. Volt mellényúlás, azt is el kell, hogy mondjam, tehát a múltunkban volt olyan ügylethez közünk, láttunk sok olyan társaságot, amik olyan szinten problémásak, hogy egyszerűen menthetetlenek, nem szabad velük foglalkozni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a navigátornak talán az egyik versenyelőnye az, hogy nem vagyunk mindenevők, nagyon-nagyon erősen megválogatjuk azt, hogy melyik cégekkel kezdünk el egyáltalán tárgyalni. Ha elkezdünk velük tárgyalni, akkor azok a cégek, akikkel pedig zárjuk az ügyletet, biztos, hogy jó pár év közös munka előzi meg, mire mi tulajdonosként megjelenünk a társaságban. most is, amik előkészítés alatt lévő ügyleteink, azoknál a kapcsolata az eladókkal az nagyon hosszú időre vezethető vissza, tehát ezek nem elkapkodott ügyletek, ahol hirtelen megjelenik valaki nálunk, azt mondja, hogy hú, eladó a cég, és fél év múlva már miénk a cég. Ezeket a helyzeteket próbáljuk most meg elkerülni, vagy azt gondolom kiszűrni, mert nagyon sok kockázatot hordoznak.
A Dr. Kalivoda Research júliusban megjelent elemzése 0,33 eurós, azaz 125 forint körüli célárat határozott meg a navigátor részvényekkel kapcsolatban, rámutatva a felvásárlás és integráció stratégiában rejlő értéknövekedésre. Ez az elemzés egy osztalékpályát is előrevetített a következő időszakkal kapcsolatban. Ugye tavaly már fizetett osztalékot a navigátor. Mire számíthatnak a befektetők ezzel kapcsolatban az idei évben?
Az nagyon fontos a stratégiánkban, hogy mi nem egy startup vagy startupokat integráló vállalkozás vagyunk, ahol növekedési potenciál határozza a piac, és ennek a majdani hitnek az árazási jelet, meg a cégnek az üzleti teljesítményében, és így az értékében is, hanem nagyon kisarkítva fogalmazok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi gyakorlatilag EBITDA-t vásárolunk. Tehát azok a cégek, amiket mi megveszünk, ők hosszú évekre visszamenőleg egy jól kalkulálható üzleti teljesítményt tudtak felmutatni. Mi ezt folytatjuk, próbálunk, meg dolgozunk is rajta, hogy ezt hozzátegyünk, meg ahogy említettem, ugye ezek között a cégek között azért van szinergia is, ami javíthatja az üzleti teljesítményt. Tehát én azt hiszem, hogy a mi üzleti modellünkben egy elég jól kalkulálható üzleti eredményesség van. Ez az, amit az elemző számszerűsített, és ebből kalkulált egy árat. A piac ezt még nem követte le, aminek nagyon sok oka van, én azt gondolom. Például az is, hogy azért az X-Tent piac, ugye azt szokták mondani, hogy a tőzsde előszobája, függetlenül attól, hogy szinte minden olyan szabályozói és technikai paraméter rendelkezik, mint a standard kategória. Mégis azért, főleg ebben a nagyon magas állampapírpiaci hozamkörnyezetben, azért a befektetőknek az eddigi figyelme az alacsonyabb volt ezen a piacon, mint ahogy azt mi szerettük volna, vagy mint amennyire azt gondolom, hogy az indokolt lehetne, vagy mint amekkora fantázia van az X-Tendes cégekben. Én bízom benne, hogy a piac azért le fogja követni ezeket az értékváltozásokat, értéknövekményeket, amit akár nem csak a miénk, hanem más társaság is mutathat. Nekünk a következő akvizíciókon túl az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a piaci aktivitásunkat, a kommunikációt, a befektetőknek a megnyerését, felkeresését, akár azt, hogy kis befektetők megjelenjenek a cégcsoportban, ezek lesznek azok a fő feladatok, amivel a menedzsment és az igazgatóság a következő időszakban foglalkozni fog.
Ha már a kis befektetőket említetted, az eddigi tőkebevonások minden esetben zárt körűek voltak. Mikor gondolod időszerűnek azt, hogy egy szélesebb körű nyilvános részvénykibocsátást is végrehajtson a társaság?
Én azt hiszem, hogy ha a mostani tőkemeléseknek a forrás felhasználása után lebonyolítjuk azokat az ügyleteket, azokat a tranzakciókat, amiket terveztünk a 2023-24-es évre, akkor már egy olyan kritikus méretet ér a társaságunk, mind árbevételben, mind EBITDA-ban, ami izgalmas lehet a kis befektetők számára is. Úgyhogy én remélem, hogy hamarosan jelentkezhetünk azzal az információval, hogy akár egy kis befektetői szélesebb körű részvénykibocsátást is megvalósítsunk. Ami ennek az időzítését még nagyban meghatározza, az a kamatkörnyezet. Az, hogy kis befektetők számára vonzó legyen egy ilyen papír, az nem csak attól függ, hogy maga a papír mennyire attraktív, mennyire jelent perspektívát a kis befektetőknek, hanem azért attól is függ, hogy milyen alternatív befektetési lehetőségek vannak. Én azt hiszem, hogy egy jobb a helyzet ebből a szempontból. Ugye látszik, hogy a magyar tőkepiacon is a kamatkörnyezet ebből a szempontból egyre kedvezőbb. Én bízom benne, hogy akár az idei év végén, akár a jövő évben olyan helyzetbe tudunk kerülni, hogy egy szélesebb körű kisbefektetői részvénykibocsátást is, és egy olyan tőkeületet megcsináljunk, ahol több részvényes csatlakozik a navigátorhoz.
A fél éves jelentés, ami utoljára publikálásra került szeptember végén a társaság részéről, de hát értelemszerűen tavasszal majd érkezik az éves konszolidált beszámoló is. Addig is azért azt meg tudjuk kérdezni, hogy milyen évre számítotok 2024-ben a navigátor kulcspiacain?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Azért egyrészt, mert a 23-as számoknak a nagyságrendjét azért én már látom, de ugye még nem publikáljuk, addig erről nem beszélhetek. A 24-es terveink, én azt hiszem, hogy nagy mértékben befolyásolni fogja az a világgazdasági és nemzetközi gazdasági környezet, ami egy nagy bizonytalanságot hordoz mindig is. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy azon a piacon, ahol mi mozgunk, a már aktuális rendelésállományokból, abból a volumenből, amit már most akár az első negyedéves vagy fél éves megrendelésekből látunk. Én bízom benne, hogy azért a tavalyi számokat, a tavaly előtti számokat portfólióban lévő cégekről beszélek elsősorban, azokat tudjuk hozni, akár még növekedni is tudunk, de ugye itt abban az időszakban vagyunk még mi, hogy a növekedési stratégia határozza meg a cégnek az üzleti teljesítményét, úgyhogy abban biztos vagyok, hogy mivel a jelenlegi sikeres tőkebevonást követően plusz forrás került a társaságba, hogy további cégeket fogunk felvásárolni 2024-ben, úgyhogy mindenképpen az a növekedés, ami elindult jó pár évvel ezelőtt, az idén folytatódni fog, hogy ez milyen arányban köszönhető majd a már meglévő társaságaink organikus növekedésének, és milyen arányban az akvizíciónak. Na, ezt is biztosan tudom mondani, hogy az akvizíciók azok mindig akkor átlendítenek a cégnek az üzleti teljesítményén, hogy az nagyon nehéz volna organikus növekedéssel utolérni. Úgyhogy azért is én nagyon hiszek az akvizíciókkal megvalósított növekedésben, nem beszélve arról, hogy rengeteg nagy jó társaság van, amik hasonló üzleti területen működnek, nem csak Magyarországon egyébként, hanem az egész régióban, amik nekünk potenciális célpontot jelenthetnek. Úgyhogy én ebből a szempontból is igen optimista vagyok. Az, hogy milyen gyorsan tudunk felvásárolni, és milyen mértékű növekedést tud a cégcsoport produkálni, az két dologtól függ. Az egyik a tőkebevonásnak a nagyságrendjétől, mekkora tőkével tudunk rendelkezni, mert eladó cég az, nagyon jó eladó cég az sok van. A másik pedig a menedzsmentünknek a munkabírása, az, hogy egységnyi idő alatt, egy év alatt hány cégnek az integrációját, működését tudjuk feldolgozni, megérteni, a cégcsoportba integrálni. Nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy ez a két faktor az, amitől függ az, hogy mi milyen sebességgel megyünk előre.
Több tranzakciót jelentettetek be november végén, melyek révén a tulajdoni hányadod 84%-ról 71% közelébe csökkent, miközben a társaság saját részvényeinek a száma pedig jelentősen emelkedett. Ezzel kapcsolatban két kérdés merülhet fel. Az egyik az, hogy hosszabb távon mekkora tulajdonrészt tartasz optimálisnak a saját magad számára, illetve a másik kérdés, hogy mi lesz a jelentős saját részvény kitettségnek a sorsa a jövőben?
Én azt fogalmaztam meg saját magamnak és a részvényes társaknak célul, hogy egészen addig szeretnék többséget birtokolni a társaságból, amíg azt látom, hogy a cégcsoport olyan pályára állt, hogy azt már egy menedzsment, egy nagyon erős, jó csapat önállóan is tudja vinni, anélkül, hogy a fő stratégiai irányokat nekem kéne nem csak meghatározni, hanem operatívan is azoknak a végrehajtásában benne kell, hogy legyek. Ha azt látom, azt érzékelem, hogy ez flottul működik, akkor inkább szeretnék hátrébb lépni, és teret biztosítani annak, hogy a navigátorból akár egy nemzetközi cégcsoport váljon, és ahhoz azt gondolom, hogy egy olyan menedzsmentre van szükség, és egy olyan tulajdonosi körre, meg akkora forrásra, hogy ott biztos, hogy 50% alá kell, hogy higuljak majd. Van olyan ügylet, ahol felmerül az, hogy részvénnyel való, vagy részben részvénnyel való fizetéssel történjen meg egy társaságnak a felvásárlása. Úgyhogy konkrét célja volt ezeknek a tranzakcióknak, nevezetesen az, hogy olyan saját részvényállománnyal rendelkezzen a társaság, amit fel tud használni akár egy felvásárlásnál. A másik pedig egy olyan ügylet volt, aminek során a jelenleg tőkével bejövő egyik befektető szerzett magának ezen keresztül opciót a társaságtól, hogyha úgy látja, akkor további részvényeket vásárolhasson a navigátorból. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan üzleti bizalom az ő részéről, ami mindenképpen azt mutatja, hogy a külső független szereplő is úgy ítélte meg, hogy a társaságnak a működésében hisz fantáziát, mert ehhez biztosítottunk egy olyan részvényállományt, ami, hogyha úgy dönt, hogy ezt lehívja, akkor rendelkezésre áll.
Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigator Investments igazgatósági elnökének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm a lehetőséget nektek is, és a kedves hallgatóknak is, hogy figyelemmel kísérték a beszélgetésünket. Mindenkinek nagyon szép hétvégét és jó pihenést kívánok.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében a hazai makrogazdasági inflációs kilátásokkal fogunk foglalkozni. Vendégünk a vonalban Benk Szilárd, a Corvinus Egyetem docense, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz! Jó napot kívánok!
Kezdjük talán először az inflációs kilátásokkal. Ez egy nagyon érdekes téma volt, és azért világszerte, de nyilvánvalóan a hazai jegybanknak is egy komoly fejtörést okozott, hogy a nagyon magas szintekről mikor és hogyan fog ez konszolidálódni, ez az inflációs pálya. Hol tartunk most így 2024 elején, és milyen várakozásaid vannak a hazai inflációt tekintve?
Ugye láttuk egy évvel ezelőtt nagyon magas értékeket ért el a magyar infláció, de ugye az elmúlt egy évben meredeken csökkent. Ez akár nagyon optimistává is tehetne bennünket, de úgy gondolom, hogy ezt a meredek csökkenési ütemet hiba lenne kivetíteni a távoli jövőben, de még talán csak ugye a közép jövőbe is. A magyar árakban látok egy bizonyos túlreagálást, overshootingot. A magyar infláció volt talán a legmagasabb, vagy egyik legmagasabb Európában. És egy ilyen magas felfutás után teljesen természetes az erős fékezés, egy korrekció, de hogy Isten akár még negatív inflációi számokat is láthatunk rövid távon bizonyos termékkörökben, de nem tarthat örökké, és úgy gondolom, hogy az év második felében elég nagy lehet az esély arra, hogy ismét emelkedő inflációs számokat lássunk. Ami az idei évet tekinti, hogy az előrejelzők, elemzők körében alapvetően 5-6% körüli számok röpködnek. Én nem lennék meglepve, ha a vége magasabb lenne. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sok a bizonytalanság az inflációs folyamatokban, és itt lehet beszélni belső, tehát magyar specifikus elemekről, de nagyon sok külső nemzetközi elem is van. A geopolitikai feszültségek erősödésére lehet esély. Egyrészt a korábbi magas energiaárak megfékeződtek, de benne a kockázat, hogy az energiaárak újból megindulnak. Illetve az, ami a másik fontos kockázat, ezek a legfrissebb események, például az Vörös-tengeri események, amik az ellátási láncokban okozhatnak problémákat, és emiatt a globális infláció újra meglódulhat. Ami a magyar specifikus elemeket illeti, nagy kérdés az, hogy a vállalatok hogyan fognak viselkedni. Kulcsfontosságú lesz majd a januári adat, abból talán látni fogjuk egy picikét, hogy a vállalatok próbálják-e fegyelmezni magukat, vagy ezek a inflációs várakozások sokkal jobban beégtek, és ott van minden árazó, döntéshozó fejében, hogy már pedig, ha éveleje van, akkor emelni kell, és nem keveset.
Hogy látod, hogy az inflációs várakozások milyen szerepet játszanak az egyes gazdasági szereplők, úgy mint a háztartások, a vállalati szektor, illetve a kormányzat gondolkodásában, illetve mekkora az elkötelezettsége a kormányzatnak az infláció további leszorításával kapcsolatban?
Van egy valamilyen ellentmondásos kommunikációs az infláció tekintetében, illetve az inflációs várakozások menedzselése tekintetében. Nem látom azt a nagyon nagy elköteleződést az alacsony infláció iránt a kormányzat részéről. Ha megfigyeljük az elmúlt egy év kommunikációját, mindig az volt benne, hogy egy számjegyű lesz, persze az is lett, ebben semmi meglepetés nincs, de hogy mi van az egy számjegy után? Ja, a szakma és a szakirodalom abban eléggé egységes, hogy az inflációt lehozni 15-20%-ról 10 alá, 10 köré, 8-10 köré, az nem olyan nagy kihívás, sokkal nagyobb kihívás majd onnan tovább vinni 3% köré. Szóval nagy kérdés, hogy hol vannak az inflációs várakozások, és hogyan építik be a várakozásaikban ezeket az elemeket a döntéshozók. És visszatér az ellentmondásos üzenetekre. Például, amikor arról beszélünk, hogy hát szükség van a fogyasztás felpörgetésére, ahhoz, hogy a növekedés beinduljon, szükség van arra, hogy reálbérek növekedjenek. Igen, ám, de ennek van egy másik oldala is, ahhoz, hogy bért fizessünk, ahhoz megfelelő termelői árakat is kell emelni. Tehát elég nehéz lesz lehozni az inflációt, és ilyen tekintetben kulcsfontosságú lesz az, hogy mit látok januárban, és majd, hogy mi történik az év második felében.
Beszéltünk arról, hogy a cégek azért nehéz helyzetben vannak, ugye itt értelemszerűen az árak emelése, a bérek emelése, ezek egyben versenyképességi kérdések is. Kontextusba helyeztük azt, hogy az infláció azért egy csökkenő pályán mozog, de ezzel kapcsolatban azért elég erős a bizonytalanság, hogy az idei évben majd mit fogunk látni, és hogy ténylegesen milyen szinten tud konszolidálódni. Ebben a helyzetben hogy látod egyébként a hazai fogyasztásban rejlő tartalékokat?
Hát ami a fogyasztást illeti, azt nagyon jól látják elemzői kormányzati körök is, hogy a fogyasztásban egy fordulat az elengedhetetlen ahhoz, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés beinduljon. És én azt gondolom, lesz is egy fordulat a fogyasztásban, de ez általán nem lesz gyors. Nem lesz gyors azért, mert a reálbérek lassan fognak emelkedni. A fogyasztásnak a másik visszahúzó eleme az a fogyasztói bizalom és az óvatossági motivumok a lakosság körében. A fogyasztói bizalom az elmúlt egy évben ez ilyen historikusan alacsony szintre ért, és most már az elmúlt néhány hónapban javult a bizalom, de ez a javulás nagyon lassú. És a harmadik elem pedig az, hogy a háztartások ugye leépítették a megtakarításaik egy részét, és kérdés az, hogy milyen ütemben kívánják majd visszaépíteni. Ha pedig visszaépíteni szeretnék, akkor óhatatlanul ez a fogyasztás rovására fog menni. És a negyedik elem, ami a fogyasztás megtakarítási döntéseket meghatározza, az a reálkamat, mégpedig az előretekintő reálkamat az, ami igazán számít. És én azt látom, hogy az általános gazdasági kommunikációban nincs nagyon kihangsúlyozva, hogy milyen reálkamatról is beszélünk. És sok esetben hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a reálkamatok azok már elérték a negatív tartomány, sőt bőven negatívakká váltak, csökkenő inflációk okán. Igen ám, de ez a úgynevezett visszatekintő reálkamat, aminek tulajdonképpen semmi befolyása nincs előretekintően a fogyasztási döntésekre. Ami igazán számít, az előretekintő reálkamat, már pedig az most nagyon is pozitív. Még mindig, és még jó ideig szerintem az is lesz, amiből az is következik, hogy ez egy extra ösztönző lesz arra, hogy a háztartások inkább megtakarítsanak és kevésbé fogyasztanak.
Milyen növekedésre számíthatunk az idei évben egyrészt, másrészt hosszú távon a potenciális növekedés szempontjából mik azok a szűk keresztmetszetek, amik felülről korlátossá teszik a magyar növekedési pályát?
Remélhetőleg túl vagyunk egy recesszión, egy kisebb recesszión, vagy technikai recesszión. A harmadik negyedévben már negyedéves alapon növekedés volt megfigyelhető. Tehát a jövő év tekintetében mindenképpen azt gondolom, hogy beindul a növekedés. Kérdés az, hogy ennek mekkora lesz a mértéke. Hát ha előrejelzéseket megnézzük, a kormányzat oldaláról van egy egészséges kincstári optimizmus, ez teljesen rendben van. Ezek az előrejelzések ilyen 4% körüli számokat mutatnak, hát a legfrissebb pénzügyminisztérium előrejelzés 3,6 volt, a nemzetgazdasági minisztérium részéről elhangzottak már olyan nyilatkozatok, hogy 4% fölé várják. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehetetlen elérni idén, de ennek ára lesz. Hát a sorok közt olvasva én azt szűröm le a központi kommunikációból, hogy a kormány sok mindent hajlandó lesz megtenni azért, hogy a növekedés idén beinduljon, és ezek a számok elérhetőek legyenek. Csak ugye ennek van egy másik oldal ennek a sok mindennek, mert a sok minden az jellemzően költségvetési forrás jelent, és a gazdasági stimulusnak, illetve az ösztönző intézkedéseknek költségvetés fogja megfizetni az árát. De ha visszanézzük az elmúlt néhány nap kommunikációját, ott elhangzottak olyan kijelentések, például nem Magyarország kontextusában, de például az Európai Unió kontextusában, hogy talán rossz döntés lenne a költségvetési fegyelem előtérbe kerülne az Európai Unióban, illetve elhangzott egy olyan kijelentés is, hogy a más országok 7-8%-os költségvetési deficittel versenyeznek saját gazdaságai támogatás érdekében, akkor mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben. Szóval mindez abban az irányban mutat, hogy van egy szándék arra, hogy stimulálni a gazdaságot, annak az árán is, hogy a költségvetési deficit az magasabb,
akár lényegesen magasabb lesz. Szóval ez az, amit az idei évre látok a növekedés tekintetében. Ami viszont a hosszú távú növekedést illeti, ott nem vagyok annyira optimista, ugyanis a hosszabb távú növekedésnek vannak bizonyos korlátai, és én azt mondanám, hogy talán a legfontosabb két elem Magyarország tekintetében ez a munkaerőhiány és a drága energia. A munkaerőhiány az mind mennyiségében, mind minőségében problémás lehet olyan tekintetében, hogy a növekedésnek a gátja lehet. Azt már látjuk, hogy vendégmunkásokkal igyekeznek orvosolni ezt a hiányt, de kérdés az, hogy ebben mennyire vagy milyen messze lehet elmenni. Másikról pedig ez a olcsó energia, vagy a drága energia. Ez nem egy magyar specifikus dolog, ez egy nagyon is európai specifikus dolog, de ettől még egy óriási probléma Magyarország számára is. Az látni kell, hogy ma az olcsó energia az, ami az olcsó munkaerő volt ezelőtt 10-20 meg akárhány évvel, és jelenleg van egy óriási átrendeződés a világgazdaságban, és ennek az átrendeződésnek az egyik motorja pontosan az olcsó energia lesz. És a tekintetben pedig Európa lemarad. Óriási versenyhátrányba kerül, elsősorban a szankciós politikája miatt, amely megdrágította rettenetesen az európai energiahordozók árát, és sajnos nem is nagyon látszik, hogy ezt a folyamatot hogyan lehetne megállítani, vagy visszafordítani.
Vannak tehát kockázati tényezők, akár rövidebb, akár hosszabb távon. Egy ilyen helyzetben mennyire kell óvatosan mozogni az MNB-nek? Mi az, ami a jegybank mozgásterét illeti az előrejelzéseit kapcsán az idei évben?
Az MNB részéről folytatódni fog a kamatcsökkentési ciklus, nem feltétlenül az eddig ütemben, de valamilyen ütemben folytatódni fog. Azt, hogy meddig, nem tudom megmondani, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon remélem, hogy ők sem tudják megmondani, mert nagyon helyesen az MNB adatvezérelt módban működik. Magyarán addig csökkent, amíg a nemzetközi befektetői hangulat, vagy a piaci folyamatok, és elsősorban a forint árfolyama ezt tolerálni fogja. Tehát szerintem kimondottan káros lenne az, ha megtörténne, így már harmadszor is, ami már megtörtént, hogy előre bejelentik a kamatciklus végét, hogy itt már pedig vége a csökkentési ciklusnak, majd vége az emelési ciklusnak, és aztán pár napra vagy hétre rá kiderül, hogy hoppá, kellene egy óriásit még lépni, különben bajok lesznek. Tehát az MNB-től azt várom, hogy adatvezérelt módban fog működni, és a kamatcsökkentés folytatódik mindaddig, amíg a piaci helyzet ezt megengedi.
A forint árfolyamát hova várod? Meglepően stabilnak tűnik itt az elmúlt hetekben, de akár hónapokat is mondhatnék.
Hát nincs ebben semmi meglepő, ha azt gondoljuk, hogy elsősorban az árfolyam mozgatja a kamatdöntéseket. Természetesen az MNB-nek nincsen árfolyam célja, de azért ne legyenek illúzióink. Tehát egy kis és nyitott gazdaságban vagyunk, és az, hogy nincs a jegybanknak egy árfolyam célja, nem jelenti azt, hogy a forint árfolyama ne befolyásolna a kamatdöntéseket. Mindenekután monetáris politikai transzmissziós csatornák közül az árfolyam csatorna az, amelyik a legerősebb. Én arra számítok, hogy az árfolyam továbbra is viszonylag stabil lesz, tehát ebben a sávban mozognak, mondjuk ebben 370-től 400 forintig tartó sávban fog ingadozni, ha nem történik valamilyen jelentős turbulencia a nemzetközi piacokon, ezt bármikor megtörténhet. De ha semmi ilyesmi nem történik, akkor, mint mondtam előbb is, alapvetően arra számítok, hogy az MNB úgy fogja menedzselni a kamatokat, hogy a forint árfolyama valahol viszonylag stabilan egy hasonlósában maradjon. Ha pedig történik valami óriási sok, akkor ideiglenesen, de inkább azt mondom, nem csak ideiglenesen, nagyobb kilengések is megtörténhetnek, amit majd megfelelőképpen kell kezelni.
A hosszú hazai állampapírhozamok is egy nagyon szép csökkenő trendet mutattak, Itt, hogyha egy éves időtávra tekintünk vissza, akkor ilyen 9% környékéről most már azt lehet mondani, hogy láthatóan 6% alatt vannak. Mi az, ami előttünk állhat? Van-e még terre ennek az optimizmusnak, vagy inkább azok a kockázati tényezők kerülhetnek előtérbe, amiket már említettél?
Talán valami ez lehet még tér lefelé, nem olyan sok, még lehet némi tér. Alapvetően ezt a nemzetközi folyamatok és a nagy jegybankoknak a lépései is befolyásolni fogják, nevezetesen, hogy mit fog lépni a Fed, mit fog lépni az Európai Központi Bank, és erről is erősen megoszlanak a vélemények, hogy mit teszem azt, az amerikai infláció az különösebben hangsúlyos kamat lépések nélkül lassan szépen lejön arra a szintre, ahol szeretnék látni, vagy szükség van-e itt drasztikusan kamatcsökkentési ciklus beindítására. Szóval pontam kis és nyitott gazdaság vagyunk, és a nemzetközi folyamatok alapjaimban véve fogják meghatározni azt, hogy hova kerülnek a magyar hozamok, illetve az árfolyam is. És még egy dolgot ne felejtsünk el. Nagyon messziről nézve és tengeren túlról nézve nem Magyarország az, amelyik meghatározó a régió piacai tekintetében, tehát tengeren túlról nézve egy befektető az így csomagban kezeli a régiót. Tehát nem Magyarországba gondolkodik, hanem úgy összességében Lengyelország és az egész régió. Ezért az, hogy mi fog a régióban történni, és elsősorban Lengyelországban, a lengyel piacokon az meghatározók lehet a tekintetben is, hogy mit gondolnak majd Magyarországról a befektetők.
Köszönjük a beszélgetést Benk Szilárdnak, a Corvinus Egyetem docensének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.